Kedves hallgatóink! Az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa mutatott be. Énekelt az érseki fiúkórus, vezényelt Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Somogyi Márton és Kovács Krisztina vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar parlament egyhangulag elfogadta azt a törvénymódosítást, amely megtiltja az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alattiak számára. A szabályozás júniusban léphet hatályba, célja pedig a fiatalok egészségének védelme az egyre gyakoribb energiaitalfogyasztás káros hatásaival szemben. A szabály megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság akár egy évre is megtilthatja az adott üzletben az energiaitalok, alkoholtartalmú italok és dohánytermékek árusítását. Június 1-től módosul több alkalmi jegytípus ára a Budapesti Közlekedési Központnál, közölte a vállalat. A vonaljegyára 450 forint helyett 500 forint lesz, a gépjárművezetőnél váltott jegy 600-ról 700 forintra módosul, a 10 darabos gyűjtőjegyért 4500 forintot kell fizetni, a 30 perces jegy 600 forintba kerül, a 90 perces jegy ára 850 forintra változik. A Budapest 24 órás jegy 2750 forintért lesz kapható. A jelenlegi áron papíralapon váltott vonaljegy típusú jegyek az árváltozás után még egy évig, a mobiljegy formában váltott vonaljegyek a vásárlástól számított egy évig érvényesíthetők. A bérletek ára változatlan marad, a teljes áru havi Budapest bérlet továbbra is 8950 forintba kerül. A Wizz Air 4 új úti céllal bővíti budapesti kínálatát. Bilbao, Wroclaw, Gdansk és Vilnius is elérhetővé válik közvetlen járattal a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről, írja a repjegy.hu. A most bejelentett 4 új útvonal remek lehetőséget kínál a magyar utazóknak új városok felfedezésére, miközben Budapest elérhetősége is javul a külföldi turisták számára. A bővítéssel együtt a Wizz Air járatával már több mint 70 repülőtérre utazhatunk Budapestről 33 országba. A légitársaság hetente több mint 2000 járatot indít a magyar fővárosból, ezzel az utasforgalom 36%-át adja. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás végső határideje. Ha a NAV által készített tervezet minden adatot helyesen tartalmaz, akkor nincs további teendő, mert a bevallás automatikusan érvényes lesz május 20-án. Ha azonban hibát vagy hiányosságot találunk, ki kell egészíteni és beküldeni a pontosított verziót. Érdemes átnézni a NAV által készített tervezetet, hogy biztosan elkerüljük a bírságokat, pótlékokat és az esetleges problémákat. 2025. május 1-től kezdve valamennyi állami hatósági igazolvány, többek között az útlevél, a személyi vagy a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa és a közlekedési engedélyek kiállítója hivatalosan is Magyarország kormánya lett az illetékes szakminisztériumok helyett, derült ki egy friss rendeletből. Az okmányokon egységesen az MK rövidítés, vagyis Magyarország kormánya fog szerepelni. A rendelet célja világosan elkülöníteni az okmányok kiállítóját a hatáskör gyakorlójától. Bár az iratokon innentől az MK rövidítés fog megjelenni, az ügyintézést továbbra is az adott feladatra kijelölt minisztérium vagy hatóság végzi majd. Húsvét után sem enyhült az utazási láz. Április 17-e és 27-e között 36%-kal több vendégnek örülhettek a szálláshelyek, a tavalyi tavaszi szünethez képest, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt írta, tömegével keltek útra a gyermekes magyar családok is, hogy az iskolai szünidő második felében is belföldi utazással kapcsolódjanak ki. A miniszter bejegyzése szerint a belföldi utazók legkedveltebb vidéki úti célja Toronymagasan Balatonfüred volt, melyet holt versenyben Eger, Siófok és Hajdúszoboszló követett, még a dobogó harmadik fokára a kedvelt fürdőváros Hévíz állhatott fel. Híreink végén az időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés mellett általában néhány, még a déli ország részben több órás napsütés várható. Egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra, legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli ország részben. A sokfelé élénk helyenként erős délnyugati-nyugati szél napközben egyre több felé északnyugatira fordul. Továbbá zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 29 fok között valószínű. A tartósabban felhős északi-északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, még az Alföldön a legmagasabb értékeket.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Puc Józsefet, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját, akivel egy roma nap apropóján beszélgetünk most. Köszönöm szépen a vendéglátást, kedves igazgató úr, és nem utolsó sorban a meghívást. Miért is április 8-án találkoztunk egymással?
Április 8-a van, ez a Nemzetközi Roma Nap ünnepe. Ebből az alkalomból nagyszabású rendezvényt szerveztünk ma az iskolánkba. Kolléganőimnek köszönhetően egy nagyon változatos program vár a gyerekekre. A célunk az, hogy a gyerekeink, akik az iskolába járnak, valamennyien roma származásúak, megismerjék a roma kultúrát, több ismeretük legyen a roma művészetről, ez elsősorban a célunk. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink elé példaképeket állítsunk. Meghívtunk olyan roma származású neves személyiségeket, akiknek életútja példa lehet a gyerekeinknek. Itt volt Galamb Alex, megfordult a színész Szegedi Dezső, illetve a roma származású debreceni rákutató is vendégünk volt. Ez most az első alkalom. Hagyományt szeretnénk teremteni, és az elkövetkező években mindenképpen szeretnénk ezt a rendezvényt folytatni. Itt van Lonci Zoltán úr, kosárfonó, aki szintén az életútját ismertette a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogyha gyerekeink tanulnak, eljöhetnek azok az évek, amikor ők is példaképként állíthatók majd az iskola tanulói elé.
És ha jól gondolom, és jól veszem ki a szavaiból, akkor nem csak április 8-a a Nemzetközi Roma Nap apropóján került megrendezésre ez a program, hanem el kell, hogy mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ebben az intézményben kizárólag és csak is roma származású gyermekek, fiatalok tanulnak. Ez is, hogy úgymond apropója a hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő roma napoknak.
Igen, hát a tanulóink nagyon nehéz körülmények között élnek. Hátrányos helyzetűek szinte valamennyien, ezért igyekszünk nekik minden segítséget megadni a mindennapi tanulásban, az előrehaladásban, a továbbtanulásban, és elsősorban az értékteremtésben. Katolikus iskola vagyunk, az Egri Főegyházmegye a fenntartónk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a keresztény szellemiségű nevelésben a gyerekek járjanak templomba, vegyenek részt az első áldozásban, vérmálkozásban. Deri Lajos plébános úr segítségével elsőrendű célunk a gyerekek keresztény szellemiségű nevelése.
Kedves kolléganői is itt ülnek velem szemben az asztal mellett, bemutatkozást kérnék szépen.
Rajka Judit tanító.
Várjai Diana tanár vagyok.
Önök a főszervezői az idei Roma napnak. Gondolom nem kis kihívás és feladat volt ennek a napnak a megszervezése. A beszélgetésre készülve igazgató úr azt említette, hogy több hetes szervező munka eredménye mindaz, amit mi ma itt tapasztalunk. Nos, hogyan is kell elképzelnünk ezt a Roma napot?
Járatlan úton vagyunk egyenlőre, illetve, ahogy igazgató úr is említette, most készülünk ezzel hagyományt teremteni. Hát a legtöbb feladatot a kapcsolatok felkutatása jelentette. Szerettünk volna minél több roma származású embert bevonni a szervezésbe. Így, ahogy igazgató úr mondta előttem, értéket állítva, példát állítva a gyerekek elé.
Ön miben segített, hogyan vett részt a szervezésben?
Hát ezt tulajdonképpen hárman szerveztük, kezdtük el szervezni, és aztán szépen sorba bekapcsolódott az egész tantestület. Egészen jó összetartó csapatunk van. Tényleg egy hosszú folyamat volt, és nagyon nehéz dolgunk volt, mert kezdenek kikopni ezek a régi mesterségek sajnos, de azért csak sikerült jó néhány mesterembert felkutatnunk.
Például kiket? Az idei programban milyen mesterek vesznek részt?
Egy teknővájó mesterünk van, cigányfestőművész úr Váradi Gábor személyében, Farkas Béla úr volt a teknővájó, Blonci Zoltán, ő a kosárfonó mester,
és Hankó Zoltán, aki hegedű készítéssel foglalkozik, ő hagyományőrző zenés családból származik.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy önök szép tradicionális roma ruhában ülnek itt velem szemben, tehát még ezekre a részletekre is odafigyeltek, hogy úgy öltöztek, hogy a naphoz méltó viseletet viseljenek.
Igen, próbáltunk mi is egy kicsit példát mutatni a gyerekeknek, őket is erre ösztönöztük. Nagyon kevesen jöttek így ma reggel, de reméljük, hogy majd az elkövetkezendő években ezzel is hagyományt teremtünk, és akkor egyre jobban megérzik ők is ennek az ízét.
Most még a program kellős közepén vagyunk, de mégis milyenek az eddigi benyomások, a gyerekek hogyan fogadták ezt a napot?
Így a visszajelzések nagyon jók. Próbáltuk körforgásszerűen megoldani ezeket a programokat. Nagyjából egy 20 percet töltenek el minden helyszínen, és nagyon vidám arcokat látok így magam körül az iskolában, tehát úgy gondolom, hogy egészen jól sikerült összeválogatni ezeket a programokat.
És elmondhatjuk, hogy minden helyszínen részt vesz minden osztály. Így szervezték meg a napot, hogy senki sem maradjon ki az egyes programokból.
Igen, ez így van. Szerettük volna, hogyha az összes gyerekünk mindent ki tud próbálni, amit ma felsorakoztattunk eléjük.
És ne felejtsük el a kiállítást, azt a szép kiállítást, amely fogad bennünket az aulában, amikor az első emeletre érkezünk. Ennek a kiállításnak is gondolom van története és tulajdonosa, mit lehet tudnunk a tárlatról.
Ezt az egyik kolléganőnk alkotta meg ezt a kis pillanatképet. Itt felsorakoztató a régi cigánymesterségek produktumait. Két babát állítottunk be, és adtunk rá cigány népviseletet. Valóban nagyon mutatósan sikerült, és egész héten csodálhatták a gyerekek.
A kiállításban örömmel tapasztaltam és vettem észre Szent Ceferino, a romák védőszentjének képét. Igazgató úr, erre is törekedtek, hogy megjelenítsék a romák védőszentjét.
Igen, a gyerekeknek is sokat beszélünk Szent Ceferino életútjáról, és szeretnénk, hogy legalább a neve rögzülne a gyerekekben. Bízunk abban, hogy az ő életútja példakép lehet szintén a gyerekeinknek.
És ne feledkezzünk el arról, hogy amíg mi itt beszélgetünk, addig kint a szülők készítik el a mai napon a gyerekeknek az ebédet.
Mert hogy milyen étel is kerül majd az asztalra?
Paprikás krumpli készül kolbásszal, és a szülők mellett a 8-os, illetve 6-os tanulóink is besegítenek a konyhán a munkában.
Remélhetőleg lesz folytatása, hogy tervezik Jövőre is, így április 8-án, vagy a április 8-ai nap körül megrendezésre kerül majd ez a program, ez a nap?
Bízunk benne, hogy a most lerakott alapokra ügyesen sikerül majd építkeznünk a jövőben is, és ezt felhasználva sikerül hagyományt teremtenünk ezzel a rendezvénnyel.
Köszönöm szépen Önöknek a beszélgetést, és gratulálok az idei rendezvényhez. Az elmúlt percekben Puc Józseffel, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójával, Tajka Judit tanítónővel, valamint Várajai Diana tanárnővel beszélgettem. Zoltán kosárfonót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ön az egyik előadója, résztvevője ennek az idei romanapnak itt a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában. Szeretettel fogadta el a felkérést és a felhívást, amikor megkeresték Önt a szervezők?
Nagyon örültem a megkeresésnek, mert ugye most nemzetközi romanap van, és akkor örültem neki, hogy ezt az ősi mesterséget úgy meg tudom mutatni a gyerekeknek, ugye ez ősi roma mesterség. Nem mondhatjuk, hogy kihalóban van, mert már most ugye reneszánszát éli ez a dolog, egyre jobban visszajönnek ezek a kézzel fonott termékek, ugye felváltja a műanyagokat, én úgy látom, és nagyon érdekesen fogadják a gyerekek, tehát tetszik nekik, érdekli őket, hogy mit is csinálok, hogyan csinálom, érdeklődően, tehát szeretettel jöttem ide, mert legutóbb már voltam 2 hete, kb. Egy motivációs előadáson voltam hozzájuk, ahol az élettörténetemről beszélgettünk, és úgy vettem észre, hogy örültek ismét, hogy ismét láttak, és most ezt az oldalamat is úgy megismerték.
Ön mióta is foglalkozik kosárfonással?
Én 8 éve kezdtem, 8-9 éve teljesen magamtól, az alapoktól, tehát nekem nem volt mesterem, nekem nincs a felmenőink között kosárfonó. Így nyomozgattunk, hogy honnan lehet ez az érzék hozzá, úgy talán a déd nagyapám a régi kasokat ő fonogatta, úgy emlékezett rá a család. Én teljesen magamtól, internetről, könyvekből, innen-onnan szedtem össze. Tehát már amikor csináltam belőle ugye a vizsgákat, akkor én már tudtam kosarat fonni.
És azóta pedig rendre módra megtalálják Önt a megrendelések.
Igen.
Nem is akármilyen nagyságrendben és
igen,
termékszámban, ha fogalmazhatok így, hiszen több száz terméket kell előállítania. Ez nem semmi.
Igen, nem semmi. Örülök is neki, ugye már most azt szoktam mondani, hogy a Google már most feldobja a nevem. Tehát nagyon sokan megtalálnak az ország minden pontjáról, nagyon messziről is, és hála Istennek vannak. Megrendelések jönnek, érdekesebbnél érdekesebb dolgok.
Egy-két példát legyen olyan kedves, említsen meg a Szent István Rádió hallgatóinak is.
Például lámpabúrák készülnek majd most, kenyérkelesztő kosarak, több száz darab. Igazándiból ezeket a hagyományos kosarakat már nem igazán szoktam készíteni, bevásárló kosarakat, akkor gazdasági kosarakat, nagyon ritkán. Nagyon ritkán, jobban szerettem ezeket az egyedi dolgokat, ami különleges.
Ami kihívást jelent az Ön számára.
Igen, mindig nagyobb kihívást keresem ebbe az egészbe. Ami foglalkoztat, már egy bevásárló kosarat nekem megcsinálni, ez olyan snasz.
És az alapanyagot, a vesszőt, azt honnan szerzi be?
Az alapanyagot ugye 5 évvel ezelőtt még vásároltam, ugye az amerikai fűzzel dolgozom, horrorára volt, 5 évvel ezelőtt sikerült telepítenem egy vesszőültetvényt, és most 1 hektáron van saját amerikai fűzem, amit ugye a fén is felhasználok, és eladásra is szoktunk belőle. Tehát azzal is szerencsés helyzetben vagyok, mert az ország minden pontjáról rendelik tőlem a vesszőt, most még pici mennyiségekbe megy el, amit futár szolgálat visz, de van úgy, hogy jönnek nagy mennyiségért is személyesen, tehát rengeteg, nagyon sok munka van vele. Teljesen más rész a vesszőtermesztés és a kosárfonás rész. A vesszőtermesztés az alapanyag előállítással nagyon sok idő megy el. borzasztó sok idő megy. Ugye ezt nem is tudják elképzelni emberek, ugye ránéznek egy kosárra, és akkor azt mondják, hogy jó, hát egy-kettő kész van, meg milyen olcsó, de ami előtte történik, hogy mennyi munka van, mire abból lesz egy kosár, vagy egy bármilyen használati tárgy, senki nem tudja. Ugye hozzászoktak az emberek ezekkel az a tömeggyártott kosarakhoz, én úgy látom, ami piacokon 3-4 ezer forintért megvan, aztán hozza hozzám, hogy leszakadt a füle, és nem lát mögé, hogy ez földmunka, aratás, főzés, hántolás, többszöri osztályozás, a legrosszabb az osztályozás, nagyon nem szerettem, de csinálni kell, és akkor mire eljutunk oda, hogy egy kész termék van, azban rengeteg munka van.
De jó, hogy ezt elmondja. Valóban mennyire át kellene gondolni az embereknek, hogy amikor kezünkbe veszünk egy kosarat, amögött mennyi munkaóra nagyon van?
Nagyon sok munkaóra van, mire eljutunk addig. Tehát most szerencsés vagyok, mert ugye nekem van sajátom. De régen ugye az őseink, ugye nagyon régi mesterségről beszélünk, hogy ez több ezer éve visszamenőleg visszamehetünk az időben, mert az egyiptomiak is fonták a kosarakat, Mózes kosár például, ezt szoktam mondani. Ugye a dédapáinknak, meg az őségnek nehezebb volt, mert ugye el kellett mennie. Meg kellett szednie azt a veszőt, ki kellett válogatnia kézzel, vízparton, folyóparton, összeválogatni, lefőzni otthon a kis edénykéjébe, lehántolni egyesével. Ugye nekünk ez már most könnyebb, mert ugye az amerikai füzet tudjuk aratni. Vannak gépeink, amik lehántolják. Nem kell kézzel csinálni. Vannak hántológépek. Tehát például a demizsonokat is, ugye a demizsont megfonni több óra. Nekem is ezelőtt 2 évvel egy demizson anyag előkészületére, csak az anyag előkészületére egy napon ment rá, mert ugye ott a veszőket ki kell gyalulni egyesével, szépen laposra gyalulni, de most ugye van gépem, ami ezt megcsinálja. Tehát nekünk sokkal könnyebb már most ezzel foglalkozni, de úgy veszem észre, hogy van keletje is. Szeretik az emberek.
És remélhetőleg lesz utánpótlás is, hiszen most, ha itt az általános iskolában, a katolikus általános iskolában bemutatja ennek a szakmának az alapjait. Én már mondjuk egy fiatal embert láttam, aki ön mellett olyan lelkesen ült, és azt mondta, hogy minden nap szívesen menne önhöz, és gyakorolna önnel. Valamint, hát egy szép példát is megemlített, hogy egy 9 éves kisfiú.
Igen.
Milyen tehetséges volt az ön életében, találkozott vele, és a semmiből, szó szerint, szinte az elejében, a vérében volt a kosárfonás.
Igen, igen, annyira ráállt a keze, és ő mai napig csinálja ezt a dolgot. Mindig bukkanok amúgy kincsekre. Mindig. Tehát én nagyon sokat járok gyerekekhez. Én úgy vagyok vele, hogy én ezt a tudást megszereztem, amit még nem nevezek, még én tanulom. Én tanulom, én mindig úgy vagyok vele, hogy ez nagy kosárfonó mesterekhez képest én nagyon lent vagyok. Tehát én is tanulom folyamatosan, de amit tudok, azt szeretném mindig átadni. Én nagyon sokat eljárok ilyen rendezvényekre, gyerekekhez szeretek nagyon menni, és mindig felbukkon egy-egy kincs. Mindig találok egy olyan gyereket, akit nagyon érdekli, nagyon szeretné csinálni, és hogy bizony van olyan, aki jár is hozzám, járt hozzám magánoktatásra, ugye szoktam azt is vállalni, akkor a kis műhelyembe fogadok mindenkit.
És hol van az ön műhelye?
Én Szikszón vagyok helyileg, a műhelyem már most kezdem kinőni, egy nagyon jól felszerelt műhelyem van szerencsére, és akkor én ott tevékenykedem.
És ha már különlegesség önnel kapcsolatban, akkor még egy fontos momentumot meg kell, hogy említsünk. A kosárfonással foglalkozik, de mindemellett még a rendőrség alkalmazásában is dolgozik.
Ott is dolgozom 5. éve, és így nehéz összeegyeztetni ezt az egészet, de megoldjuk. Segítségem van ugye a földet, azt nem egyedül csinálom, ott édesapám nagyon nagy segítség. A földmunka részét azt úgy viszi, meg a veszőfőzés részét, általában ő a főzőmester, ebben nagy segítség, de nehéz már most összeegyeztetni. Tehát most el fogok jutni egy olyan pontra az életbe, hogy döntenem kell. Döntenem kell, hogy melyik úton megyek tovább, mert már most a kettő egyre jobban összeegyeztetetlen. A rendőrség alkalmazásában állok, mint iskolaőr, tehát munka után én szépen fogom magam, bezárkózom a műhelybe, és akkor csinálom a kosarakat, a megrendelések. Én általában rendelésre dolgozom. Nálam nem lehet tömegével találni kosarakat, nálam nincs. Én rendelésre dolgozom, a megrendelnek, online, interneten megtalálnak, felhívnak, messengeren, viberen, mindenhol. Kapok egy fotót, mit szeretnének, és akkor az készül. Akkor kész van, akkor pedig viszi a futár.
Köszönöm szépen a beszélgetést Glonci Zoltán kosárfonónak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, viszont kívánom én is, minden jót.
Farkas Béla tekenővájót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Most Felső Zsolcán találkoztunk egymással, a Szent István Katolikus Általános Iskolában megrendezésre került Roma napon. Jól ismert kedves visszatérő vendégön már rádiónk hullámhosszain, hiszen különböző fesztiválokon találkoztunk egymással, sőt Útszéri keresztjéről is, amelyet ön faragott, erről is beszéltünk már egy korábbi riportunkban. Most azonban nem meglepő módon saját szakmáját mutatta be az érdeklődő iskolásoknak, roma fiataloknak. Miskolcról érkezett?
Igen, Miskolcról, a Martinkert városban lakom, és felkértek, mint én eredeti tekenős cigány, hogy jöjjek és a fiataloknak mutassam meg ezt a régi, majdnem kihalt szakmát, a tekenővájást.
Jelenthetjük ezt, hogy majdnem kihaló félben lévő szakma ez?
Hát sajnálatos módon ezt sajnos el kell mondani, mert nagyon kevesen vagyunk, akik csinálják, eredeti cigányok. Páran, de ugye azt tudni kell, hogy a kézművesek között, a népi ipari kézművesek között rengetegen vannak, akik hozzáláttak újra ehhez a készítéshez. Aki vájtedényt csinál, az tud csinálni tekenőt.
Mert hogy a vájtedény szoros kapcsolatban áll a tekenővel, hasonló technikával készül mindkettő?
Természetesen, mind a kettőt kapocskával csinálják. Ez egy régi, hagyományos kis szerszám, és ez a szerszám egy régi kovácsmesterek által készített szerszám, és ezzel csinálják.
Ezen a bizonyos roma napon ön most mit mutatott meg a fiataloknak? A tekenővájás alapjait, vagy mibe vezette be az érdeklődőket?
Megmutattam azt a lehetőséget, hogy miből lehet megcsinálni, hogy lehet megcsinálni. Elmeséltem nekik magát a hagyományt, a cigány tekenős hagyományt, hogy miből, hogy alakult ki, tehát, hogy mi egy vándor cigányok vagyunk, erről meséltem a fiataloknak, és megmutattam a szerszámokat. Azokat a szerszámokat, amivel ezeket csináljuk, tehát a vésőket, a kalapács, a hűtőfát, mert még azt se tudták, hogy mi az. És mindezek mellett az eredeti kapocskákat megmutattam.
És milyen fával dolgozott most? Valamint milyen termék készült el a roma nap végére?
Hát egy kis tekenőt csináltunk, egy süteményes tekenőt, és ezt a fiatalok segítségével is, mert volt, aki vállalkozó volt, és akkor ő vésővel faragtak, és hát kapocskával készítettünk el egy kis süteményes tekenőt, aminek a mérete nem sok, vagy 50 centi, egy kis családnak való süteményest.
Milyen fából?
Nyárfából. A tekenőket mindig nyárfából csináltuk. Dolgoztunk fűszfával is, de a fűszfát most nem használtuk, de ilyen kis tálakat lehet fűszfából is csinálni. Minden része az, hogy ezt meg lehet csinálni nyersen, tehát a nyers fából nem régen vágtam ki, és akkor még ezt meg lehet. Tehát az a két fa, amit meg lehet csinálni a fűszfából, meg a nyárfából. A többit, mindegyiket, a nemes fákat, mindegyiket meg kell szárítani.
Milyen volt a fiatalok érdeklődése? Csillogó szemekkel találkozott?
Hát természetesen, sőt, ahogy beszéltem a cigány hagyományokról, akkor majdnem minden, így úgy tudták, hogy miről beszélek, csak ugye még ők nem láttak ilyet, mert itt ezen a tájon nincsen, pedig rengeteg volt, valamikor rengeteg cigány élt, ticis élt, kosárfonásból, tekenőkészítésből.
Hogyan látja, tovább örökíthető majd ez a mesterség, tehát a fiatalok közül lesz érdeklődő?
Az az igazság, hogy most ezzel az új technikával, ami van, ez a számítás technika, ezekkel elviszik a gyerekeket a kézművességtől. Nem tudnak fát vágni. A mostani gyerekek nem tudnak, mert nem kell. Ugye gázzal tüzelnek, gázzal fűtenek, mondjuk még itt a faluban nem, de van rá lehetőség, és mivel hogy én egy népi iparművészeti egyesülethez tartozom.
A Fügedi Márta népi iparművészeti igen. egyesülethez.
És ez az egyesület pedig fölvállalja az oktatását. Tehát nyáron mi szoktunk ilyen bemutatót tartani, sőt, nekem még ott lány, tanulóm is, és ott együtt csináltuk a kanalakat. Igen.
Fantasztikus. Hát remélhetőleg akkor azért csak lesz jövő nemzedék, csak lesz érdeklődő fiatalság ezen szakma iránt is. Megfogalmazta azt már önmagának a sok-sok évtized után, hogy mi is a szépsége ennek a tekenővájú mesterségnek?
Ennek a szépsége az, mikor egy fiatal asszony a kezébe veszi, és mondja nekem 7 év múlva, hogy még én használom a tekenőjét. Még mindig. Valahogy, ha ebbe csinálják meg a tésztát, az ember másképp alakul. Beleteszi a lelkét, és a tészta íze is más.
Érzi az a bizonyos alapanyag, hogy milyen szeretettel is készült az a termék, és miben készül, milyen tekenőben készül az az alapanyag.
Igen, igen. Hát és mikor elmegyek egy népművészeti vására, és a tálaimat kezükbe veszik, hát látszik rajtuk, hogy örömmel teszik, és használják, és egyre többen.
Ahogy említettem, többször találkoztunk már, számtalan munka dicséri az ön kezemunkáját. Van még jövőbeli terv? Van még feladat, ami lázban tartja önt?
Hogyne lenne, épp amit most mondok, hogy az egyesületünk által vannak rendezvényeink, sőt, nagyon sok kézműves vására elmegyek, mert nem piacokra nem járok, csak kézműves vásárokra, ahova meghívnak, és akkor ottan az emberekkel beszélgetek, sőt, megmutatom, de van, aki lehajol hozzám, és ő is csinálja a faragást, mert vannak érdeklődők.
Akkor van remény, ugye? Így látja, kedves uram.
Minden esetre van lehetőség arra, sőt, itt most volt egy tanár úr, aki mondta, hogy ő csinálja, csinálni akarja, de hát ugye neki is az idő az véges.
Miért tudná ezt a szakmát az érdeklődő fiatalok figyelmébe ajánlani?
Hát mert a fa lelke hozzászól. Hozzászól a fa lelke, ami megmutatja, hogy milyen íze van, és hozzá kell venni, hogy a fa beszél hozzánk. Akkor én kitalálom, hogy egy ilyet vagy olyat fogok csinálni, akkor nem biztos, hogy sikerül, mert a fa nem engedi. De azért igyekszek az én elképzeléseimet is belevinni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Béla tekenővájónak. Örülök, hogy találkoztunk, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Isten áldja meg magam, csókolom a kezét.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Szombati adásunk témái. A bíborosok az evangelizálásról és a misszióról beszélgettek a 8. általános kongregáción. Guggerotti bíboros pénteki homíliája, Ferenc pápa a sokféleség szeretetére tanított. Mindenben gondviselés. Tóth Péter szarizé kispap beszámolója a fiatalok szentévi jubileumáról és Ferenc pápa temetéséről.
A bíborosok az evangelizálásról és a misszióról beszélgettek a 8. általános kongregáción. Az evangelizáció, a testvériség, a szinodalitás és az egység szerepelt pénteken délelőtt a Vatikánban tartott 8. kongregáción tárgyalt témák között. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, pénteken az újságíróknak elmondta, hogy valamivel több mint 180 bíboros vett részt a 8. általános ülésen a közelgő konklávéra való felkészülés jegyében. A kongregáció délelőtt 9 órakor imával kezdődött. A jelenlévő 180 bíboros közül több mint 120 pápa választó. Néhány bíboros az elmúlt napokban érkezett, és a délelőtti szünetben tettek esküt. Az ülés során 25 beszéd hangzott el. A megvitatott témák között szerepelt az evangelizáció, mint Ferenc pápa pápaságának fókusza, az egyház, mint evangelizáló testvéri szeretetközösség, az evangélium közvetítésének szükségessége, különösen a fiatalok felé, a keleti egyházak, szenvedésük és tanúságtételük, az a kérdés, hogyan lehet az evangélium közvetítését minden szinten, a plébániáktól a római kúriáig hatékonnyá tenni, a tanúságtétel és az egység kötelessége az evangéliumi szakasz fényében, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A tanúságtétel ellentétének kockázata, beleértve a szexuális zaklatást és a pénzügyi botrányokat. A liturgia központi szerepe. A kánon jogfontossága. Szinodalitás és kollegialitás. Szinodalitás és misszió. Szinodalitás és szekularizmus. A II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa közötti folytonosság hermeneutikájának említése. Az eukarisztia szerepének és a missziós munkában betöltött fontosságának erőteljes említése. A kongregáció fél egykor ért véget. Egy riporteri kérdésre válaszolva, Parolin bíboros állítólagos rosszul létét illetően az ülés során, a szentszéki szóvivő határozottan tagadta, hogy az megtörtént volna. Nem, ez nem történt meg, ez nem igaz. Matteo Bruni azt is tagadta, hogy orvosok vagy ápolók beavatkoztak volna. Nem, egyáltalán nem, mondta. Megerősítette, hogy jelenleg még 4 pápa választó bíboros Rómába érkezésére számítanak. 2, ahogy azt az elmúlt napokban már előre jelezték, egészségügyi okokból nem lesznek jelen a konklávén. A szentszéki szóvivő megerősítette a neveket, a spanyol Antonio Cañizares Llovera, Valencia emeritus érseke, és a kenyai John Nyue Nairobi emeritus metropolita érseke. Nyue bíboros, valamint Burkina Faso bíborosa Filip Uedraogo is a Sixtus kápolnába való belépésükkor a tényleges életkorukkal kapcsolatos kérdés középpontjában álltak. A szentszéki szóvivő nem erősítette meg Vinko Pujic bíboros Szarajevó nyugalmazott érseke jelenlétét a Sixtus kápolnában, aki a korábbi jelentések szerint egészségi állapota miatt a Szent Márta házban maradna és onnan adná le szavazatát. 3 bíboros hagyná el a Sixtus kápolnát, hogy begyűjtse a szavazatát, ami azzal a kockázattal járna, hogy meghosszabbítaná a szavazatszámlálás és a füstjelzés idejét. Pujic bíboros csütörtökön bejelentette, hogy ha elkísérik, személyesen is részt vehet a szavazáson. A bíboros várhatóan május 3-án érkezik Rómába. Az újságírók közül, akiket ebben az időszakban a világ minden részéről akkreditáltak a médiaszolgáltatók, és több mint 4000-en vannak, többen is tisztázást kértek Juan Luis Cipriani Torn bíboros Lima nyugalmazott érseke helyzetével kapcsolatban, akinek a Szentszéknél 2018-ban bemutatott vádak következtében hozott fegyelmi intézkedések miatt korlátozták nyilvános tevékenységét és jelvényeinek használatát. A 81 éves perui bíboros jelen van a kongregációkon, de nem vesz részt a konklávén. Amikor újságírók kérdezték a bíboros által viselt szertartási öltözetről is, Matteo Bruni nem árult el részleteket, de hivatkozott a Szentszéki Sajtóiroda január 25-i közleményére, és megismételte, hogy az Universi Dominici Gregis konstitúció szerint minden bíborosnak joga van részt venni a kongregációkon. A technikai részleteket illetően pénteken délelőtt a Vatikán Városállam tűzoltósága felszerelte a kéményt a Sixtus kápolna tetejére, amelyből a világ meglátja majd a füstöt felszállni, fehéret, ha megválasztják a pápát. Lehetséges, hogy a következő napokban teszteket végeznek a füsttel kapcsolatban. Ami a Szent Márta házban folyó munkálatokat és a bíborosok ottani elhelyezését illeti, amely Ferenc pápa otthona volt 12 évig, jelenleg nincsenek részletes információk sem a helyiségekről, a szobákat sorsolással osztják ki, sem az időpontokról. Eközben a Sixtus kápolna vasárnap óta zárva tart a nagy közönség előtt. A következő napokban a munkások berendezik a helyszínt, és elrendezik a hangosítást, a padlót, és így tovább. A kongregációkon szinkrontolmácsolást biztosítanak. Ez a Sixtus kápolnában tartott ülés során nem lesz lehetséges. A szertartás latinul lesz, akár csak a bíborosok esküje. Ez utóbbira a bíborosok bevonulása után kerül sor, amelyet Raniero Cantalamessa bíboros, a pápai ház nyugalmazott prédikátorának elmélkedése követ, végül pedig az első szavazás.
Ferenc pápa sokféleség szeretetére tanított Bugerotti bíboros homíliája. Pénteken délután a 9 napos gyász időszak 7. napján Claudio Bugerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának egykori prefektusa volt, a Szent Péter bazilikában összegyűlt bíborosok közt a főcelebráns. Az alexandriai nagyszent Atanász püspök liturgikus emléktapján tartott szentmisére főként a keleti egyházakat hívták meg, amely részt vett Kocsis Fülöp érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A holtak feltámadása hitében emlékezünk Ferenc pápára, tudván, hogy a feltámadás nem jár ki az emberi természetnek, hanem Isten lelke adja azt nekünk ajándékba, kezdte beszédét a bíboros. A keresztség vize új teremtményé, Isten családtagjává. Örökbefogadó gyermekké tesz minket, ezért kiálthatjuk a lélekben, Abba, Atyánk. Ehhez a kiáltáshoz az egész teremtés hozzá kapcsolódik a maga fajúdásával. A teremtés tehát szolidaritást kér az emberiségtől, annak tiszteletben tartását és gyógyulását várja. Ez a téma nagyon kedves volt Ferenc pápának. A kétségbeesett emberiség manapság gyakorta nem tud vajudásának hangot adni, ha csak nem könnyeivel, amelyek az Istenhez intézett szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal együtt oly kedvesek a keleti keresztény világ számára, mely éppen Isten kifejezhetetlenségében látja a teológia egyik vonását, amelynek feladata éppen ennek a felfoghatatlannak a szemlélése, szólt a keleti egyházak dikasztériumának egykori prefektusa. Isten dicsőségének a szemlélése a Szentlélek ajándékaként teszi az embert lelkivé, spirituális lényé, ami a keleti férfi és női szerzetességet lelki atyába és lelki anyává avatta a hívek számára. Bugerotti bíboros sajnálattal állapította meg, hogy nyugaton ebből lelki vezető
direttore spirituale
lett is kérte, hogy gondolkodjunk el erről. Hagyjunk időt magunknak, hogy megismerjük önmagunkat. Szent Ágoston tanítását idézte, aki arra biztat minket, hogy forduljunk a bensőnk felé, mert ott találjuk meg annak az alapját, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Őt ne kívül kerest, fordulj magadba, mert a benső emberben lakik az igazság. Bugerotti bíboros örömmel szólt arról, hogy a liturgiát a keleti katolikus egyházak papjai és hívei szervezték, és főként ők vesznek részt rajta. Jelenlétük azt kéri tőlünk, hogy legyünk tanúi hittapasztalatuk gazdagságának és szenvedésük kiáltásának, amelyet az elhunyt Ferenc pápa örök nyugodalmáért ajánlanak fel. A bíboros megköszönte nekik, hogy tapasztalataik, kultúráik, de leginkább nagyon gazdag lelkiségük,
ma soprattutto della loro ricchissima spiritualità,
sokszínűségével gazdagítják az egyház katolikus mivoltát. Ők a kereszténység kezdeteinek gyermekeiként ortodox testvéreikkel együtt szívükben hordozzák az Úr földjének ízét, sőt néhányan még ma is azt a nyelvet beszélik, amelyet az Úr Jézus beszélt. Történelmi csodálatos és fájdalmas fejlődése során fontos tárgyakat értek el, és a keresztény teológiát olyan eredeti meglátásokkal gazdagították, amelyek nyugat számára nagyrészt ismeretlenek. A keleti katolikusok a múltban teljes közösséget fogadtak el az ebben a bazilikában nyugvó Péter apostol utódaival, és ennek az egységnek a nevében tettek tanúságot a hitükről, gyakran vérükkel vagy üldöztetésükkel. Ezek a testvérek a háborúk és az intolerancia miatt létszámukban és erejükben ugyan megfogyatkoztak, de nem a hitükben, és továbbra is szilárdra ragaszkodnak annak a katolicitásnak az érzéséhez, amely nem úgy kizárja, hanem inkább feltételezi sajátosságaik elismerését. A történelem során a nyugati keresztények bizonyos korszakokban ítélkeztek felettük, és döntöttek arról, hogy ők, az apostolok és a vértanúk leszármazottai hisznek-e az igazi nyugati teológiában, míg ortodox testvéreiket, akik nekik vérrokonaik, és ugyanazon kultúra és liturgia örökségében osztoznak, szökevényeknek tartották, akik elvesztették eredetüket, és egy olyan világhoz hasonultak, amelyet akkoriban kölcsönösen összeegyeztethetetlennek tekintettek. Ám Ferenc pápa azt tanította, hogy szeressük a sokféleséget, és mindannak kifejeződési gazdagságát, ami emberi, és ő ma örvendezik, mert látja, hogy együtt imádkozunk ő érette, és együtt kérik az ő közbenjárását. Szólt Gugyarotti bíboros arra is buzdítva, hogy fogadjuk be azokat a keresztényeket, akik kénytelenek elhagyni ősi földjüket, a Szentföldet, és segítsük őket a mi földjünkön, hogy megőrizzük kereszténységük sajátosságát, amely szerves része a katolikus egyházi mi voltunknak. Mindenben gondviselés. Tóth Péter szarizi kispap beszámolója a fiatalok szentévi jubileumáról és Ferenc pápa temetéséről.
Hónapok óta készültünk egy pont 12 fős serdülő csoporttal, hogy Kazincbarci Károly részt vegyünk a tinédzserek jubileumán és Carlo Acuti szentélyavatásán. Húsvét hétfőn a reggeli mise után pont az egyik fiatal zarándoktól kaptam a szomorú hírt, hogy Ferenc pápa meghalt. Azért is nagyon sajnáltam, mert szerettem volna, ha ezek a fiatalok a jubileum keretében Rómában élőben találkozhatnak Ferenc pápával. Nem sokkal később jött a következő rossz hír, hogy Carlo Acuti szentélyavatását elhalasztják, amire nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk. Sok kérdéssel, de ugyanakkor nagy reménnyel indultunk útnak kedden. Útközben, aznap, amikor Carlo Acuti sírjánál is imádkoztunk Assisiben, hallottuk, hogy szombaton lesz Ferenc pápa temetése. Nem kellett sok idő, hogy eldöntsük, hogy ott leszünk. Így átalakult az eredetileg tervezett programunk, és gondviselésszerűen rengeteg kegyelmi ajándékban részesültünk. Csütörtökön mentünk el a Szent Péter bazilikába. Előtte hallottuk más csoportoktól, hogy 4-6 órákat álltak sorba, hogy bejussanak Ferenc pápa ravatalához. Ehhez képest mi negyed óra alatt bent voltunk. Hatalmas kegyelmi pillanat volt Ferenc pápa holtteste mellett röviden imádkozni. Mivel a gyerekek közül sokan most voltak először a Vatikánban, nagyon lenyűgözte őket a Szent Péter bazilika, valamint Don Bosco szobra, aki egyébként éppen Szent Péter szobra felett állva mutatott a felravatalozott pápára. A nagy csodálkozásban viszont többen pont a pápát nem látták, hiszen a biztonsági emberek is folyamatosan küldték tovább a tömeget. Bármennyire is szerettünk volna, nem engedtek vissza minket Ferenc pápához. Kimentünk hát a bazilika elé, én személyesen is nagyon sajnáltam, hogy több fiatal lemaradt erről a különleges lelki élményről. Nagyon hamar azonban egyhangulag úgy döntött a csapat, hogy mindannyian újra sorba állunk és újra bemegyünk. Másodjára már csak 10 percbe telt a sorba állás. Megrendítő volt tapasztalni a fiatalokon ezt a fantasztikus egymásra figyelést és áldozatkészséget. Szombaton a temetés napján jókorán útnak indultunk a Szent Péter tér felé, de számítottunk rá, hogy a tömeg miatt nem sokat fogunk látni. A Via della Conciliazione-n álltunk meg a tömegben viszonylag hátul. Nem sokkal később jöttek a szervezők és rászóltak a tömegre, hogy miért állunk meg, menjünk előrébb, van egy csomó hely. Örömmel indultunk előre, és pár percen belül a Szent Péter tér közepén voltunk, ahol mindent tökéletesen láttunk és hallottunk. Megrendítő volt a fiatalokkal ezen a történelmi és kegyelmi eseményen részt venni. A szentmisén viszont sajnos rajtam kívül senki nem tudott áldozni a csapatból, mivel pont utánam hagyták abba az áldoztatást, és ők már nem jutottak sorra. Másnap a serdülők jubileumának ünnepi miséjén a téren hátrébb jutott csak nekünk hely, rosszabb körülmények között tudtunk csak a szentmisén részt venni, mint szombaton, ezzel viszont valóra tudott válni a gyerekek álma, hogy vasárnap mindannyian tudtunk áldozni a Vatikánban, a Szent Péter téren. Ezen a napon délutánra terveztük a látogatásunkat a Santa Maria Maggiore Bazilikába. Odaérve láttuk a hatalmas sort Ferenc pápa sírjához, úgyhogy elkönyveltük, hogy most egy pár óra sorbaállás következik. Ez 3:45 körül volt. Ekkor mondta az egyik csoportvezető társam, hogy látja a jubileum applikációjában, hogy 4 órára még lehet regisztrálni a Szent Kapun való átmenetelhez. Pár percen belül sikerült is a csoportos regisztráció. Kiálltunk a sorból, és legalább 3 ellenőrző ponton engedtek át minket a szervezők és a rendőrök örömmel, gratulálva, mosolyogva és viccelődve. Délután 4-kor már a bazilikában voltunk. Hallottam, hogy éppen imádság folyik, ekkor jutott eszembe, hogy előző nap olvastam a hírekben, hogy a bíborosok éppen vasárnap délután 4-re jöttek közösen a bazilikába, hogy Ferenc pápa sírjánál imádkozzanak. Megdöbbentő volt ez a véletlen egybeesés. Ferenc pápa sírjánál sem tudtunk sok időt eltölteni a tömeg miatt, ahogy viszont jöttünk el a sír mellett, a szervezők az imádkozó bíborosok mellett terelték el a tömeget. Ott pillantottam meg, körülbelül 2 méterre tőlünk, Ángel Fernández Ártime bíborost, aki pár hónappal ezelőtt még szalézi rendfőnökünk volt, és maga Ferenc pápa nevezte ki bíborossá. Végtelen öröm és kegyelmi pillanat volt ott lenni, és röviden imádkozni. A gondviselés tervéhez kapcsolódik az a mellékesnek tűnő, de nagyon fontos tény is, hogy ezen a vasárnapi napon a meleg, a fáradtság, a tömeg és a sok intenzív élmény miatt 2 fiatal is rosszul lett a csoportunkból, a Szent Péter téren délelőtt, illetve a Santa Maria Maggiore Bazilikában délután. Egyrészt, hála Istennek, semmi komolyabb dolog nem történt, másrészt megdöbbentően jól esett tapasztalni a rendőrök, biztonsági emberek, orvosok, mentősök végtelen nagy lelkűségét, kedvességét és segítőkészségét. Végtelenül hálásak vagyunk ennek a hétnek minden egyes élményéért, és reméljük, ezen dolgozunk, hogy az itt kapott kegyelmek további gyümölcsöket és örömeket hozzanak mindannyiunk hétköznapi életében is.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, mikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lenget körül, mint álmodott hang, vagy holdfény fájtlas csillagok. Mert tündér volt, igazán az. Úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág, vagy halk izzása a testi kéjnek, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte, az orgona, a mai, de félszáz tűnt május hozta vele, jázmin rózsas akác özöne ringatta vele, lidérc kísértett a rég s a nem rég illatát. Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt, és ahogy a fény az üveget, csókolva belül sejmesen, mint mikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem, s lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. S a rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még. És ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenébb mérget, emlékek és tavaszok szeszét, és amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegeném újra végig borzongta az élet gyönyörét. 5 napja, 5 éje. Az orgona kezdte, s azóta csupa fölszakadt sajgás vagyok, álom és csupa zsenge sóvárgás, néma indulat, s az hangot követel, éneket, zengőt, emberit, édeset. Mintha enélkül így fenyeget, nyomtalan halnék szét az egekbe, ahogy a májusi orgona szag.
Szabó Lőrinc Májusi orgona szag című versét Ráczkevei Anna mondta el. Szabó Lőrinc költő, műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-18-ig a Debreceni Református Főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.